Több mint 1 milliárdos bírságot szabott ki 35 banknak az MNB jogszerűtlen díjemelésért. Elindult a regisztráció a diplomamentő programra, 10 000 jelentkezhetnek ingyenes nyelvtanfolyamokra. Már 600 000 tettek állampolgári esküt, ők március 22-ig regisztrálhatnak az áprilisi választásokra. Jó reggelt kívánok! 10 milliárd forintot kell visszafizetnie a hazai pénzintézeteknek, miután a jegybank megállapította, hogy az elmúlt 2 évben ekkora összeget szedtek be jogtalanul ügyfeleiktől. A Magyar Nemzeti Bank emellett az érintett 35 pénzintézetet rekordösszegű 1,2 milliárd forintos bírsággal is sújtotta. A bankszövetség egyelőre vizsgálja a jegybank döntését, több bank bírósághoz fordul.
A Raiffeisen az egyik olyan pénzintézet, amelyik a legnagyobb, 98 millió forintos bírságot kapta a Magyar Nemzeti Banktól, mert jogszerűtlenül emelte meg az ügyfelek díjait és költségeit. Ugyanakkor a büntetés kapott az Erste és az MKB is. Az MNB pénzügyi stabilitási tanácsa 35 pénzintézetre összesen csaknem 1,2 milliárd forintos büntetést rót ki. A jegybank 2012. januárjától 2013 végéig vizsgálta a bankok egyoldalúan bevezetett díjmódosításait. Így például a számlevezetési díjak, az utalási és a bankkártyás költségek alakulását.
Egyértelműen hátrányos a fogyasztók számára.
A jegybank az ellenőrzések során többféle a fogyasztók számára hátrányos szabálytalanságokat tárt fel.
Talán az egyik legfontosabb, hogyha egyoldalúan a pénzintézet díjat emel, akkor kötelessége arról tájékoztatni az ügyfelét, hogy egy hosszabb időszak áll arra rendelkezésre neki, hogy mindenféle költség és díj nélkül ezt a szerződését fölmondja.
Az MNB szerint ennek a kötelezettségüknek azonban a bankok nem tettek eleget. Nem indokolták meg azt sem, hogy miért emelték díjaikat, pedig ezt is meg kellett volna tenniük. Mint ahogy új díjat sem vezethettek volna be. De az is előfordult, hogy megváltoztatták a díjszámítás módját. A bankszövetségnél azt mondták, hogy a hitelintézetek már tanulmányozzák a jegybanki határozatokat.
Amit most el tudunk mondani, az az, hogy már több tagbankunk jelezte megdöbbenését, és érzi méltánytalannak, nem megalapozottnak a büntetést. Nagy a valószínűsége, hogy ők bírósági eljárást kezdeményezve fogják kérni jogszerű magatartásuk tisztázását.
A Magyar Nemzeti Bank arról is döntött, hogy a bankoknak a jogtalanul felszámított díjakat április végéig vissza kell fizetniük az ügyfeleknek. Ez több 100 000 embert érint, akik pecslések szerint összesen 10 milliárd forintot kaphatnak majd vissza. Ezzel kapcsolatosan nem kell tenniük semmit, mert a bankok automatikusan visszafizetik majd a jogsértően beszedett díjakat.
Elindult a regisztráció a kormány által indított diplomamentő programra. Az ingyenes angol, német vagy francia nyelvtanfolyamokra azok jelentkezhetnek, akik a hiányzó nyelvvizsgájuk miatt nem kapták meg eddig a diplomájukat. A 3 milliárd forintos keretre összesen 10 000 pályázhatnak. Regisztrálni az Országos Foglalkoztatási Kft. Honlapján lehet. A képzések várhatóan április végén indulnak, a résztvevőknek pedig legkésőbb 2015 végéig kell megszerezni a középfokú nyelvvizsgát. Már több mint 500 000 határon túli magyar kapta meg az egyszerűsített honosítási eljárás keretében a magyar állampolgárságot. Ők is részt vehetnek április 6-án a parlamenti választásokon, de előtte kérvényezniük kell, hogy vegyék fel őket a választói névjegyzékbe. Erre március 22-ig van lehetőségük. A külhoniak csak országos pártlistára szavazhatnak majd. Eddig 174 000 regisztráltak, nekik már a jövő héten elkezdik postázni a szavazólapokat. Aki nem postán küldi vissza, az március 22-től személyesen is beviheti a konzulátusokra.
Bárki behozhat levélszavazatot, nem kell személyazonosságot ilyenkor ellenőriznünk. Egy ember, akár több emberét is hozhatja. A lényeg, hogy egy levélszavazat az egy szavazatot tartalmazon, ne az egész családét, ne több emberét, mert akkor érvénytelenek lesznek.
Kétnapos kampánycsend kezdődött tegnap Szlovákiában, ahol szombaton köztársasági elnök választást tartanak. A szlovákok 14 jelölt közül választhatnak. A szavazófülkék március 15-én reggel 7 és este 10 óra között lesznek nyitva.
Az asztalon elkészítve a választási bizottságnak, a paravánok így lesznek elhelyezve, és a szavazó urna pedig itt a helység közepén lesz.
Az egyik szavazóhelyiséget már előkészítették a hétvégi voksolásra Vásárúton. A csalóközi nagyközségben több mint 1800-an járulhatnak az urnákhoz. Szombaton 14 államfőjelöltre voksolhatnak a szavazók.
Nem hivatalos eredmények hajnali 1-2 óratájban várhatók, amik már egy ilyen 80-90%-os feldolgozottságot fognak mutatni.
A politológus szerint valószínű, hogy második fordulóra is szükség lesz.
Úgy tűnik, hogy egyik jelöltnek sincs esélye arra, hogy rögtön az első fordulóban akár csak a leadott szavazatok többségét megkapja.
Az államfő választás második fordulóját március 29-én tartják Szlovákiában.
Háromra nőtt a Simon ügy gyanúsítottjainak száma, miután a központi nyomozó főügyészség a volt szocialista képviselő ellen folyó eljáráshoz egyesített más, korábban a rendőrségen indult nyomozásokat. Közben az Index arról ír, hogy a korábban gondoltnál jóval nagyobb, legalább 400 millió forintos titkos vagyona lehetett az MSZP egykori második emberének. Azt is írják, hogy Simon Gábor nehezen viseli az előzetes letartóztatást, így elképzelhető, hogy hamarosan beszélni fog az elrejtett pénzek eredetéről.
A 4 évvel ezelőtti bissau-gvínai karnevál legemlékezetesebb pillanatai. Ezrek ünnepelnek ilyenkor az utcán, énekelnek és táncolnak. Mutatjuk a térképen, hol van Bissau-Guinea. Nyugat-Afrikában található, az Atlanti-óceán partján, több mint 5000 kilométerre Budapesttől. A fővárosa Bissau, ott található az egykori elnöki palota is. A Blik szerint az egykori MSZP-s Simon Gábor ide volt bejelentve. A bulvárlap arról írt, hogy a hamis bissau-guineai útlevelében az elnöki palota címe szerepelt lakcímként. Ezen a képen is az elnöki palota látható, éppen Welsz Tamás áll előtte, akit az Interpol egy panamai csalás miatt köröz. Az Index szerint ő az a férfi, aki Simon Gábor pénzügyi bizalmasa volt, és ő szerezte neki az afrikai ország hamis útlevelét is. A hírportál egy csütörtöki cikkében arra az összefüggésre mutat rá, hogy Welsz Tamást tavaly novemberben őrizetbe vették itthon egy rövid időre, és ugyanebben a hónapban indult a nyomozás Simon Gábor ellen is. Az Index azt feltételezi, Welsz Tamás vádalkuban reménykedett, és így bírhatták szóra Simon Gáborral kapcsolatban. A 4 hónapja tartó nyomozás során kiderült, hogy Simon Gábor 240 millió forintnyi devizát rejtegetett egy osztrák bankban. A Magyar Nemzet legutóbb arról írt, hogy 75 millió forintnyi devizát elhelyezett egy budapesti bankfiókban is. A gyanú szerint ehhez a számlához kellett az afrikai útlevél. Az Index szerint pedig a Welsz Tamás házában felfedezett széfből további 10 milliós kötegek kerültek elő, így különböző helyekről összesen mintegy 400 millió forintnyi pénz került elő.
Egyre kevesebb az arra utaló adat, hogy egy magányos bűnelkövetővel állunk szemben.
Gulyás Gergely, a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön egy kifeszített molinó előtt tartott sajtótájékoztatót, amin egy Simon Gábor nevével jelzett bissau-guineai útlevél volt látható. Gulyás Gergely szerint az MSZP és baloldali szövetségesei, ahogy fogalmazott, a legcsekélyebb mértékben sem működnek közre a Simon Gábor féle bűncselekmény sorozat feltárásában.
Ez az útlevélügy nem csak töprenderi bűncselekményt valósít meg, hanem arra a gátlástalanságra is rávilágít, amellyel még mindig tisztázatlan forrású pénzek eltüntetésében próbált Simon Gábor közreműködni.
Természetesen, hogy ezt a Kossuth Rádió legutóbbi adásában is elmondtam, nem tudom, hogy hol van az a 240 millió.
Kunhalmi Ágnes az MSZP szóvivője, aki a 18. kerületben Simon Gábor helyett indul képviselőjelöltként, megismételte, hogy semmit sem tud Simon Gábor titkos vagyonáról, és újra felszólította elődjét, hogy tisztázza eltitkolt 100 milliós vagyonát.
Arra kérem, mondja meg minél hamarabb, hogy hol van ez a pénz, és számoljon el a független igazságszolgáltatás előtt minden nemű ügyével, mert a politikai becsületem, a közösségem politikájának becsülete múlik rajta.
Simon állítólag nagyon nehezen viseli az előzetes letartóztatást. Ezt írt a csütörtökön az Index, és ahogy folytatják, a nyomozók ezért azt remélik, hogy előbb vagy utóbb megtörik, és beszélni kezd az elrejtett pénzek eredetéről.
A választás estéjén szétszéled a baloldali összefogás. Ezt írja az Origo, miután a lapnak az MSZP sajtófőnöke azt nyilatkozta, hogy a szövetség pártjai nem együtt, hanem külön-külön várják majd a választási eredményeket április 6-án. Mesterházi Attila szerint nem a közös rendezvény a fontos, hanem a választási eredmény, Bajnai Gordon azt mondta, hogy a szimpatizánsok miatt tartanak önálló rendezvényeket. A Demokratikus Koalíció egyik tagja azonban úgy nyilatkozott, furcsának tartja, hogy az összefogás ellenére a pártok nem képesek együtt szembenézni az eredménnyel.
A választás estéjén szétszéled a baloldali összefogás, ezzel a címmel jelent meg csütörtökön egy írás az origo.hu-n. Azt írják, a baloldali szövetség pártjai nem együtt, hanem külön várják a választási eredményeket április 6-án. Ezt az MSZP sajtófőnöke Ferenc Gábor mondta a lapnak. Napközben közleményt adott ki az öt párt. Ebben azt írták, nem igaz az a sajtóértesülés, hogy külön-külön reagálnak majd a választási eredményekre. Hozzáteszik, este is közösen válaszolnak majd a kérdésekre. Egy Fejér megyei kampányrendezvényen szerettük volna megtudni Mesterházi Attilától, hogy együtt vagy külön várják majd az adatokat április 6-án, de szerinte a végeredmény a fontos.
Valamennyi tagpárt külön lesz, amikor a választás napja lesz?
Mondja még egyszer.
A választás napján külön fogják tartani a választás korszokásos összejövetelüket.
Még egyszer?
Nem volt világos?
Nem tudom, miközben van ennek ehhez. Hát, szerintem a választás a végeredménye fontos, hogy hogyan szavaznak az emberek.
Bajnai Gordon délután Mezőhegyesen azt mondta, este közösen tájékoztatják majd a nyilvánosságot, de előtte valóban különböző helyszíneken lesznek a pártok.
Különböző helyszíneken adunk lehetőséget majd a választóknak, hogy mindenki ahhoz a pártothoz mehessen el, látogathassa meg, akivel leginkább szimpatizál az összefogás a kormányváltók résztvevői közül.
Az origo.hu azt is írta, egyelőre ellentmondó információkat kaptak arról, hogy kinek az ötlete volt a külön helyszínes eredményvárás. A lap azt közli, az MSZP szerint az együtt PMS-ek javasolták, míg Bajnai Gordonék szerint a szocialisták erősködtek. Az Origónak egy a Demokratikus Koalíció névtelenséget kérő tagja úgy kommentálta a helyzetet, idézem, meglehetősen furcsa, hogy összefogtunk, de a választások estején sem vagyunk képesek egy helyen szembenézni az eredménnyel. A századvég vezető elemzője a ma reggelben arról beszélt, csak idő kérdése, hogy megkezdődjön a hatalmi harc a baloldali pártok között. Lánci Tamás szerint újból Gyurcsány Ferenc lesz a baloldal vezére alakja.
Informálisan ő viszi a prímet a baloldalon, az ő kottájában játszik a baloldal, mert csak az a kérdés, hogy április 6-a előtt, vagy április 6-a után veszi át formálisan is a baloldal vezető szerepét, a baloldalon a vezető pozíciót.
Lánci Tamás hozzátette, a májusi európai parlamenti választás kampányában már várhatóan egymás ellen fognak indulni a baloldali pártok. Az elemző úgy fogalmazott, öldöklő csata indul majd el közöttük.
Több mint 3000 magyarországi középiskolás utazhat március 15-én valamely határon túli magyar településre, és ünnepelhet közösen az ott élő diáktársaival, a Rákóczi Szövetség támogatásával. 92 magyarországi középiskola pályázott sikerrel Kárpát-medencei utazási támogatásért. A szövetség 1994 óta hirdeti meg március 15-i diákutaztatási programját. A program fő célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat alakuljon ki a magyarországi és a határon túli magyar diákok, tanárok, illetve iskolák között. Több mint 100 sepsiszentgyörgyi diák tartotta meg tegnap saját március 15-i szabadságnapját, amelyen nem a felnőttek által megfogalmazott szónoklatok hangzottak el, hanem a tizenévesek 12 pontja. Többek között a bizalom alapú társadalomról, a diákközpontú oktatási rendszerről, a nemzetiségek szabad egymás mellett éléséről. Sepsiszentgyörgy 4 magyar tanne nyelvű iskolájának tanulói Rezes Banda kíséretével vonultak a város egyik névtelen, üres terére, ahol a megszokottól eltérő módon a saját elképzelésük szerint fejezték ki 1848 üzenetét. Albert Flórián nem csak a magyar sport kincse, hanem a nemzeti összetartozás jeles alanya is, mondta az ifjúságért és sportért felelős államtitkára romániai Nagy Károlyban, az aranylabdás labdarúgó emlékkiállításán. A tárlat Albert Flóriánt nem csak mint sportolót, hanem mint apát, nagyapát, barátot is bemutatja. Simicskó István hangsúlyozta, fontos, hogy a határon túl élőkhöz is eljuttassák ezt a kiállítást, hiszen a 2011-ben elhunyt Albert Flóriánnak Erdélyben is rengeteg rajongója van.
Nagyon-nagyon sokan szerették. A Ferencvároshoz egy hűséges, és a magyar labdarúgó válogatotthoz is hűséges játékosról van szó. Tehát nagyon fontos, hogy a Nagy Károlyban és máshol határainkon túlélő magyar gyermekek is láthassák, hogy ilyen komoly játékosaink voltak, és hát példaképek legyenek számukra.
Fél 7-kor lesz legközelebb híradó a Dunán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!